Nem kizárólag a riói felkészülésre összpontosít Hosszú Katinka. Az ötszörös világbajnok úszó éppen második könyvét írja, az egyik táplálékkiegészítőket gyártó cégnél saját termékcsaládja lesz, és már készül a november közepén kezdődő roadshowjára is.
Néha én is érzem, hogy fú, nagyon sok minden történik egyszerre, tehát tényleg készülök az olimpiára, közül ugye elkezdtem írni a második motivációs könyvemet, eközben egy egész termékcsaládot indítunk el az Iron Lady-vel együtt, úgyhogy van bőven tennivaló, de valahogy így érzem most esnek az életemet, tehát a projektek valahogy motiválják egymást. Tehát az, hogy csak az olimpiára koncentráljak, talán az nekem nem menne annyira jól. Pont azért, mert ilyen sokféle projektem van, érzem magamban az energiát és motivációt, és alig várom, hogy mindenkivel megoszhassam a fejlődményeket.
Roadshow is indul majd nagyjából 2 hónap múlva, ahol ismét találkozhat számos szurkolójával.
Igen, és nagyon izgulok. Tavaly nagyon-nagyon jól sikerült, remélem, hogy idén hasonlóan jól fog sikerülni. Ugye tavaly mi választottuk meg a roadshow állomásait, idén viszont hagyjuk a szurkolókat kiválasztani, úgyhogy online tudnak majd szavazni a helyszínekre. Ugye az még nincs eldöntve ezáltal, hogy hova fogok menni, de én nagyon remélem, hogy olyan jó lesz, legalább olyan jó lesz, mint tavaly. Én nagyon-nagyon jól éreztem magam tavaly.
November második felében indul a roadshow, azt már tudjuk, meddig tart?
Egészen december végéig. Ha jól tudom, még pont karácsony előtt is lesz majd állomás. Úgyhogy tulajdonképpen ez a novemberben fog folyni a roadshow, és én úgy érzem, hogy ha bár lehet, hogy ugye felkészülés közepette vagyunk, ez attól függetlenül tényleg nekem mentálisan egy olyan pluszt ad, hogy ezekkel az emberekkel tudok találkozni, azt biztos, hogy viszem magammal majd januárban, amikor már tényleg úgymond az olimpiai felkészülés célegyenesében leszünk.
Mennyit tudott pihenni az augusztusi események a világbajnokság és a világkupa állomások után?
Egészen egy hetet adtam magamnak, ami talán még egy picit soknak is tűnt akkor, amikor vissza kellett ugrani a kemény munkába. Úgy éreztem, hogy egy picit elszoktam tőle.
Egy hét alatt?
Igazából talán nem is egy hét, mert azért több. Tulajdonképpen azért, amikor mi ugye úszunk a világbajnokságon, versenyzünk és a világkupán, az nem egy olyan terhelés, mint amikor keményen alapozós felkészülésben vagyunk, úgyhogy azért több mint egy hét, amióta nem csináltam ilyen fajta felkészülést. Úgyhogy egy picit úgy éreztem, hogy hozzá kell szoknom, de most már ez a negyedik hete, hogy megy a felkészülés, és most már tényleg teljes mértékben sikerült visszarázódnom, és hát ugye muszáj volt, mert most vasárnap már indulunk a következő állomásaira a világkupának. Az első állomás most ősszel a hongkongi lesz.
Milyen eredményeket vár magától a 2 szeptemberi versenye?
Nagyon jókat.
Hány aranyérmet?
Igazából nem aranyérembe számolunk. Szeretnék nagyon keményen versenyezni. Tudom, hogy ez a szeptemberi világkupa tényleg itt nem egyéni csúcsokkal. Habár jó lenne, persze mindig jó lenne, fog telni, de kemény úgymond a felkészülés részeként, kemény versenyzéssel és elég sűrű verseny menüvel fogok tovább készülni úgymond a világkupával.
A szokásos menetrendre számítsunk akkor?
Egy kicsit más ugye idén az, hogy Nagymedencében van a világkupa, habár ugye az első 2 állomáson szinte nagyon sok számot vállaltam el. Ilyenkor őszintén szóval én be vagyok nevezve az összes számba, és amikor ott a helyszínen leszünk, akkor majd lehet, hogy lesz, amit kihúzunk, de majd alakul, ahogy látjuk, hogy a mezőny hogy alakul, és tényleg én is hogy érzem magam.
Összességében így az olimpiai ciklus utolsó 11 hónapjára kell valamit változtatni a korábbi évek gyakorlatán?
Pont erre készültünk igazából 12 tavasza óta, hogy amikor már eljutunk a 16-os évre, akkor már ne kelljen agyalni, hogy most ez működik-e vagy sem, hanem az már be van járatva, és tudjuk, hogy mi az, ami működik. Úgyhogy azon vagyunk, hogy csiszoljunk tulajdonképpen ezen a programon. Próbálunk pici dolgokat jobban megcsinálni, esetleg tényleg jobban a regenerálódásra odafigyelni. Ezek lesznek azok a részletkérdések, amiken próbálunk nagyon-nagyon odafigyelni, mert maga a programnak a váza, ami fel van építve, az már mert tényleg úgy mondhatom, hogy az már ügybe van járatva, hogy abba teljesen megbízunk, és azt fogjuk csinálni, amit eddig.
A vasas ötszörös világbajnok úszóját, Hosszú Katinkát hallották. Nemrég újra kezdte az edzéseket a kazanyi világbajnokság egyik hőse, Cseh László. Számolt be edzője, Plagányi Zsolt. A trénerrel először a VB tapasztalatokról beszéltünk.
Lacival sikerült elhitetni azt, hogy ő valóban a világ egyik legjobb úszója. Eléggé nyilvánvalóan vált most is mindenkinek. Nagyon jól sikerült a felkészítése, úgy fizikailag, mint lelkileg. Ráadásul most már vissza is tért, tehát újra kezdtük az edzéseket, és még biztatóbb a helyzet, tehát annyira könnyedén kezdte el az edzést, hogy azon is meglepődtem.
Ezek szerint lendületet adott a jó kazanyi eredménysor.
Abszolút lendületet adott, igen, főleg lélekben, de a teste is nagyon jól hozzá a dolgok. Mint hogyha egy 16-18 éves versenyző lenne, úgy tud dolgozni.
Mi az, amiben más, mint akkor, amikor megismerte, hiszen ön a nevelőedzője is, de aztán elég hosszú időre Turi György kezei alatt dolgozott.
Hát igen, amikor nevelőedzője voltam, akkor én mondjuk 6 éves korától ismertem. Nem én tanítottam meg úszni, viszont én foglalkoztam vele 6 éves korától, mondjuk 11-12 éves koráig durván. Akkor még ugye kezdő úszó volt, de kellett vezetni az úszás lejtelmeiben. És hát ez nagyon érdekes dolog volt, akkor is nagyon kiemelkedőnek láttam őt, tehát láttam, hogy nagyon tehetséges. Még akkor is főnökömnek a kislásomnak is megmutattam annak idején, hogy nézze meg, mert ilyen tehetséges fiú úszót én akkor addig még nem láttam. És hát ugye amikor visszakaptam, akkor egy kész versenyzőt, egy fantasztikus világklasszis eredményeket produkáló versenyzővel találkoztam újra edzőként, akinek voltak elsősorban lélekben hiányosságai, tehát nem volt eléggé magabiztos magához képest, talán erőteljes lelki görcsökkel küzdött, úszás technikában is voltak hibái, amit azért szerettem volna kijavítani, és azért részben, ha nem is 100%-ig még, de már most sikerült kijavítani.
Plagányi Zsolt úszóedzőt, Cseh László trénerét hallották. A napokban ért véget Lausanne-ban a Nemzetközi Szövetségek legutóbbi stábszeminárium. Moska Évával, a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség fejlesztési és oktatási igazgatójával beszélgettünk.
Lausanne, mint a sportfővárosa, nagyon sok ülésnek ad otthont, és rengeteg szinten tartanak mindenféle konferenciákat, megbeszéléseket, értekezleteket. Ami az IVF-et, illetve általában a többi nemzetközi szövetséget is leginkább érinti, az az úgynevezett nemzetközi szövetségeknek a stáb szeminárium-a, ami azért nagyon fontos, mert egyrészt nem csak az olimpiai sportágak szövetségei vesznek részt rajta, a másik részt pedig azért, mert pont azok az emberek vesznek rajta évente egyszer részt a saját területükkel kapcsolatban, akik azzal a témával foglalkoznak. Tehát kifejezetten azokat az embereket szólítja meg, akik a nemzetközi szövetségekben egy bizonyos területen dolgoznak. Engem ez úgy érint, hogy én a fejlesztéssel és az oktatással foglalkozom az IVF-ben, a Nemzetközi Súlyemelő Szövetségben, tehát én arra a szemináriumra megyek célirányosan, amelyik ezzel a témával foglalkozik.
Melyek voltak a mostani konferencia konkrét pontjai az oktatáson és a fejlesztésen belül?
A különleges téma, a különleges apropó a mostani konferencián az a cégeknek a támogatása, illetve a lehetséges szponzoroknak a bevonása a különböző sportszövetségek fejlesztési programjában. Ez eléggé megegyezett az összes sportszövetség abban, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, nagyon nehéz szponzorokat, illetve külső cégeket bevonni, úgyhogy arra használtuk igazából az értekezletet, amire sokszor máskor is, hogy példákat mondtunk egymásnak, ötleteket cseréltünk, hogy lehet hatékonyabban dolgozni, és mindig arra jutunk egyébként, hogy nagyon jól állunk. Tehát az IVF-nek is ugyanazok a problémái, mint más nemzetközi sportszövetségeknek, még a nagyobb szövetségeknél is mindenképpen gondot és problémát jelent, hogy hogy lehet szponzorokat behívni és a fejlesztést támogatni.
Ezek a szponzori támogatások célirányosak, tehát adott esetben egy nemzetközi sportszövetség programját segítik, vagy pedig egy sportolói csoportot segítenek?
Bizonyos cégek bizonyos csoportokat támogatnak csak, tehát vannak olyan cégek, akik kifejezetten a youth, a fiatal korosztályt támogatják. Vannak olyan cégek, akik viszont már az idősebb korosztályt, a befutott sportolókat, a világbajnokokat, olimpiai bajnokokat támogatják. Mi leginkább olyan szponzorokat és partnereket keresünk, akik a mi komplex fejlesztési programunkat támogatják. Tehát leginkább a fejlesztést azt kihegyezzük azokra az országokra, akiknek a legnagyobb szükségük van a támogatásra, úgyhogy a mi szempontunkból az a legjobb, hogyha ők kapják a legtöbb támogatást.
Európai szemmel hogyan képzeljük el, mondjuk Afrikában vagy Ázsia elmaradottabb térségeiben, milyen jellegű támogatást tudnak nyújtani ezekkel a programokkal?
Óriási nagy a különbség, tehát néha az európai ember el se tudja képzelni, hogy milyen igények vannak Afrikában és más szegényebb kontinenseken. A legjobbak azok a hosszú távú befektetések, illetve a hosszú távú projektek. Afrikában elosztogatni pár súlyzót, vagy néhány pár lábbelit, az nem igazán nagy segítség. Ugye óriási nagy a szegénység, Gána, Dél-Afrika vagy Kenya, akiknél igenis nagyon nagy szükség van a fejlesztésre, viszont ez nem egy egyszeri pénzösszeg, vagy nem egy egyszeri adomány, hanem igenis meg kell nézni, hogy mik a pontos igények, és egy hosszú távú tervet kell kitalálni ezeknek az országoknak.
Mennyire nehéz elszámoltatni egy-egy afrikai nemzeti szövetséget?
Vannak azért fennakadások, illetve nagyon dolgozunk, hogy minden rendben menjen. Nem engedünk. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy az elszámolás az mindenki számára kötelező. Az átláthatóság, a visszaigazolás, az ellenőrzés az nagyon fontos része a folyamatnak. Vannak bizonyos nehézségek, eleve az e-mail működés, az internet használat nem annyira elterjedt Afrikában, de mindent megteszünk azért, hogy az elszámolás az pontos legyen minden országban, beszéljünk Európáról vagy Afrikáról.
Az elmúlt évek programjai és támogatásai nyomán mennyivel nő mondjuk egy-egy elmaradottabb térségben a sportolók az adott ország legjobb súlyemelőinek mondjuk az esélye a sikeresebb riói olimpiai szereplésre?
Nagyon sokkal. Azt kell, hogy mondjam, hogy én mióta itt dolgozom az IVF-ben, lassan 7 éve, csodákat láttam. Tehát én hiszek nagyon a fejlesztésben, és az IVF saját erőből is próbál segíteni a szövetségeknek, viszont szerencsére van egy nagyszerű program, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság programja, Olimpiai Szolidaritás a neve, és ők számokkal is tudják azt igazolni, hogy milyen nagyban változott az elmúlt években a részvétel is akár, vagy akár a medáloknak az aránya olyan országokban, akiket támogattak mindenféle támogatási eszközzel.
A következő egy évet nézve, vannak-e még olyan programok, amelyek a riói felkészülést segítik?
Igen, van egy nagyon fontos programja, ez is az Olimpiai Szolidaritás nevű mozgalomnak a programja. Az a neve, hogy ösztöndíj a riói olimpiára. Ez azért egy nagyon fontos program, egyrészt mert még nyitva van, tehát még a mai napig a Nemzeti Olimpiai Bizottságok tudnak erre pályázni. Fontos felhívni a figyelmet, hogy minden pályázat az a Nemzeti Olimpiai Bizottságokon keresztül megy, tehát az IVF inkább csak egy segítő ebben a folyamatban, mint nemzetközi szövetség. Másrészt nagyon fontos az, hogy nagyon sok sportoló el se jutna soha se a kvalifikációs eseményekre, se az olimpiára magára. Idén eddig 80 sportoló kapta meg súlyemelésben a világ minden tájáról ezt az olimpiai ösztöndíjat, ami egy nagyon jó szám, és reméljük nagyon, hogy legalább a fele ennek a 80 a sportolónak részt fog venni az olimpián.
Mennyi pénzzel jár ez a program?
Nemzeti Olimpiai Bizottság válogatja, tehát nem tudok egy konkrét összeget mondani. Most megint, hogyha a kontinentális különbségekről beszélünk, akkor azt tudom mondani, hogy Európában többet ad egy Nemzeti Olimpiai Bizottság, mint mondjuk Afrikában, de annyi pénzt biztosan kapnak a sportolók, akik megkapják ezt az ösztöndíjat, hogy a kvalifikációs versenyeikre kijuthassanak, illetve a tréning feltételeket tudják biztosítani az olimpiáig.
Moszkva Évát a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség fejlesztési és oktatási igazgatóját hallották. Már a véget ért az öt karika, megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Dávid.